Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom, csak ő az én kősziklám, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása legyen az Úr nevében, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 155. dicséretet. Ó Úristen, légy közöttünk, így imádásodra jöttünk. Foglalj el helyét a gyülekezet. Így magasztaljuk tovább Urunkat énekmondással. Énekeljük a 30. Zsoltárnak a verseit. A 30. Zsoltárnak mind a 4 versét énekeljük. Dicsérlek, Uram, tégedet, mert te megtartál engemet. Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem, onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet olvasok, bibliaolvasó kalauzunk ajánlása szerint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második leveléből, a 7. fejezetből az első és következő néhány verset. Tehát Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 7. fejezetéből az első és következő versektől kezdve így szól hozzánk Istenünk szent igéje. Mivel, hogy azért ilyen ígéretek vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. Fogadjatok be minket, senkit meg nem bántottunk, senkit meg nem rontottunk, senkit meg nem csaltunk. Nem vádképpen mondom, hisz előbb mondtam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt halljunk, együtt éljünk. Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek, telve vagyok vigasztalódással, fölöttébb való az én örömöm minden mi nyomorúságunk mellett. Mert mikor Macedóniába jöttünk, nem volt semmi nyugalma a mi testünknek, sőt, mindenképpen nyomorogtunk. Kívül harc, belül félelem. De az Isten a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével, sőt, nem megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg, hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig óráig is, megszomorított titeket. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert íme ez a ti Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban. Amen. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán, Isten szent lelke cselekedje, hogy teremje meg az ő ígéje a bőgyümölcsözést a ti szívetekben Istennek dicsőségére és minden ember javára. Most pedig jöjjetek, szeretteim, imádkozzunk a mi Istenünkhöz a következőképpen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, a te szíveden szeretnénk megpihenni, amikor, mint fáradt vándorok, idejöttünk színed elé, zaklatott szívünket hozzád akarjuk hozni, hogy te nyugtass meg bennünket, te vigasztalj bennünket, te hangolj bennünket örömre. Urunk Istenünk, fáradtak vagyunk sokszor, és bevalljuk, hogy nem csak a munka fáraszt bennünket, az a testünket fárasztja, hanem lelkünkben is sokszor megfáradunk, a világ fáraszt meg bennünket. Olyan jó, Urunk, hogy hozzád mindig hazajöhetünk. Köszönjük, hogy te mindig megújítasz bennünket, nem csak testünkben, hanem lelkünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki szomorúságunkat el tudod venni, és örömöt tudsz adni helyette. Mert a te haragod nem sokáig tart, de a te jó akaratod élethosszíglan. Urunk, ezért a megújulásért, örömért imádkozunk hozzád most is, hiszen senki nem képes ezt nekünk megadni, egyedül csak te. Ezért, Urunk, könyörgünk hozzád az ének szavaival, adj minékünk megújult szívet és új indulatot, te hozzád mindenekben hívet és szent akaratod. Újítsd meg rajtunk a te képed, mely áll szent életben, hogy lehessünk választott néped élvén szeretetben. Hallgass meg bennünket imádságunkban, Jézus Krisztusunk nevében is érdemét kérünk, szenteld meg ezt a drága alkalmat is a te dicsőségedre. Amen. Testvéreim, énekeljük leülve a 295. dicséretnek mind a két versét. A 295. dicséretünknek mind a két versét énekeljük. A 295. dicséret első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban közelebbről Pál apostolnak korintusbeli gyülekezethez írt második levele 7. fejezetéből, hallgassátok a 8., 9. és 10. verset. Tehát a második korintusi levél 7. fejezetéből a 8., 9. és 10. versekből így szól hozzánk Istennek szent ígéje. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam. Mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket. Most örülök. Nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Amen. Szeretett testvéreim, egy titokzatos levélről szól az alapíge. Vannak olyan levelek, amelyeket valakik feladnak, de a címzettek soha nem kapják meg ezeket a leveleket. Ezek az úgynevezett elveszett levelek, amelyek nem végezték el küldetésüket, és bizony azt kell mondani, hogy nagyon sokszor megmérhetetlen a hatása annak, ha egy levél elvész. Gondoljuk csak el, hogy valamilyen örömünnepre hívnak titeket, valamilyen örömhírt közölnek veletek, és egyszerűen nem vesztek róla tudomást, nem reagáltok, voltak már emiatt haragok, gyűlölségek is családok között. Vannak azonban testvéreim olyan levelek is, amelyeket megkaptak a címzettek. Megismerték a tartalmukat is. Jó lett volna, ha fennmaradtak volna későbbre is ezek a levelek, de valami módon az idők folyamán elkallódtak, elvesztek. Talán kár is értük, hogy nem tudjuk újra és újra elolvasni őket, viszont az a megnyugtató, hogy a küldetésüket elvégezték, betöltötték. Minden esetre jó lenne ismerni őket is, de mondjuk a levelek tartalmáról vannak halvány sejtéseink, látjuk a levelek hatását is, amit kifejtettek, így aztán valahogy nyugodtabbak vagyunk e levelekkel kapcsolatosan. Na hát, ezek utóbbi levelek közé tartozik. Pál apostolnak az a korintusiakhoz írott levele, amit ugyan megkaptak ők, el is olvasták, bele is keseredtek a levélbe, viszont később ez a levél elveszett. Ha nem veszett volna el, akkor most a Bibliában Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott harmadik leveléről is tudnánk, viszont így csak a tartalmát sejthetjük. Hatásáról a felolvasott ige szakaszból értesülhetünk, de testvéreim, el kell mondanunk, ez nem csak ennek a levélnek a sorsára érvényes, hanem szinte az egész életünk történésére is, hogy semmi nem történik véletlenül. Ezt jegyezzük meg. Minden az örökkévaló Úr akaratából történik. Úgy gondolják az írásmagyarázók, szeretteim, hogy ez a levél tulajdonképpen egyetlen alkalomra szólt, és Éppen ezért Isten úgy alakította ennek a levélnek az összhatását, hogy a néhány kemény apostoli szó, apostoli intelem ellenére sem se okozzon kárt a gyülekezet életében. Végső soron ugyanis ez nem is árt szándékában Pálnak. Nem akarta, hogy megbántsa ezt a gyülekezetet, csupán intette azért, hogy a gyülekezet ez intés által jobban éljen az Úristen kapcsolatában. Isteni gondoskodást látnak, szeretteim, az írás magyarázók abban, hogy elveszett ez a levél, és nem lett része az újszövetségi szentírásnak. Azt olvassuk, hogy nem mindenkiben ugyanazt a hatást ért el Pál apostol a levél által. A 11. verset, figyeljétek meg, milyen vegyes hatást váltott ki a korintusi gyülekezetben ez a levél. Azt mondja, hogy nagy buzgóságot keltett bennetek, védekezést, bosszankodást, félelmet, kívánkozást, buzgóságot, bosszúállást. Értitek, testvéreim, hogy egy levéllel milyen sok hatást tudunk elérni, de mégis végeredményben az volt a helyzet, hogy a korintusi gyülekezet nagy többsége megérezte benne Pál apostolnak a szeretetét, megérezte azt az isteni igazságot, amit közölt velük, és fel is keresztette a gyülekezetben azt a vágyat, hogy szeretnének az apostollal találkozni, szeretnék megbeszélni ennek a levélnek a mondani valóját. Igen gazdag üzenetet tartalmaz ez a 11 vers, amit lekcióban felolvastam, hosszú lenne kifejteni. Én most a 10. versről szeretnék beszélni, ebből a gazdag üzenetből kiemelve ezt a mondani valót. Tudnék, a 10. versben egy nagyon különös parancsot fogalmaz meg Pál. Nevezetesen a szomorúságról örömhírt kell mondani. Nem kibékíthetetlen ellentét ez? Nincs ebben egy olyan paradoxon, amit nem lehet feloldani? Szeretném, kiderül ebből, hogy Isten kezében vannak a dolgok, és Isten a lehetetlenből is ki tudja hozni a lehetségest. Mi azt gondoljuk, hogy a szomorúság csak egy életet leverő hatalom, Isten pedig azt akarja nekünk lehetővé tenni, hogy a szomorúságból felemeljen bennünket, hogy a szomorúság üdvösséges megtérést jelentsen számunkra, hogy olyan erők szabaduljanak fel a szomorúság által, amelyben Istenhez egyre inkább közelebb kerülünk. Így lesz, testvéreim, a szomorúság az örömhírnek a forrása és az örömhír tudománya. Azzal hadd kezdjem, testvéreim, hogy a szomorúság az valóban hatalom. Mégpedig nem egyszer nagyon kemény hatalom és káros hatalom. Orvosok, pszichiáterek azt mondják, hogy a sok csalódás, a sok szomorúság úgy felgyűlik az emberben, és nem tud feloldódni, hanem túlfeszül bennünk, akkor az történik, hogy valósággal megbetegít bennünket, sőt, még életpusztító hatalommá is válhat, nem egy, nem két embert taszított már a halálba a fel nem oldódó szomorúság, csalódás, bánat. Igen, de hozzá kell tennem azonnal, hogy ezek a szomorúságok világ szerinti szomorúságok voltak. Pál apostol azonban arról beszél, hogy van olyan szomorúság is, amely Isten szerint való szomorúság, és ez megbánhatatlan megtérést szerez, azaz haza tudunk menni az atyai házba, hogy az atya keblére öleljen bennünket, és örök boldogság lehessen a részünk. Azaz új teremtéssé válunk már ebben a világban, és az élet felé visz ez a szomorúság, az öröm felé, a feloldódás felé, a szabadulás, a szabadság öröme felé vihet bennünket ez a szomorúság. Testvéreim, én azt gondolom, hogy egyikünk se kivétel az alól, hogy ne érte volna már szomorúság. Mindenkit ért valamilyen formában. Megfakultak korábbi örömeink, valamilyen kapcsolatunk megszakadt, a saját életünk valahogy baljóslatúvá vált, és bizony ez mind leterhelte a mi életünket. Szomorúak lettünk. Talán gyász érte a családot, és többé-kevésbé benne élünk mi ebben a világban, és ha ezt a világot nézzük, akkor van okunk a szomorúságra. Hát látjuk, nem messze van hozzánk az árvíz, és bizony nem csak közelről, hanem távolról is kapjuk az árvíz jelentéseket. Megszomorodunk, amikor látjuk, hogy embereknek egész életen át keservesen keresett pénzéből épült hajlékok egy pillanatra romba dőlnek. Megszakadt szinte a szívem, amikor látom, hogy az operatőr pont akkor kapja el azt a házat, amikor az árvízben összeomlik. Hogy mit érezhet ennek a háznak a tulajdonosa, vagy az a család, amely benne lakik. Aztán testvéreim, jönnek a kül- meg belpolitikai hírek, a gazdasági ellehetetlenülésnek a hírei, aztán a közbiztonság romlása, a tehetetlenséget előidéző törvények, nem sorolom, lehetne, nem sorolom. Azt érezzük, hogy szinte az egész élet merő szomorúságot tartalmaz, merő szomorúsággal tölti el a szívünket. Nos, hogyha megpróbáljuk megnézni, hogy mi van a szomorúság mögött, akkor megállapíthatjuk, hogy talán nem is kell mindig egy konkrét ügyet látnunk mögötte. Nem kell mindig ezt keresni. Kimondhatjuk, hogy maga az élet új, teljes egészében egy merő szomorúság. Talán minden szomorúság mögött ez van, sok a próbatétel, valami nem sikerül, valami nem jön be, valami elveszett, és testvéreim, amíg fiatalok vagyunk, addig úgy könnyen túltesszük magunkat mindezeken. Mint a villamos, elment, jön majd másik. Igen ám, de ahogy előre haladunk az öregség felé, egyre nehezebb lesz elviselni a sikertelenségeket, a kudarcokat, a veszteségeket, egyre nehezebb feldolgozni a szomorúságunkat, és ezek úgy tartósan megronthatják a mi örömeinket. De sok idős ember dobta el magától az életet, mert a világ szerint szomorodott meg. Testvéreim, akkor nézzük meg gyorsan, hogy mi ez, hogy világ szerint szomorodni meg. A felelet egyszerű. Isten nélkül átélt szomorúság. Mert azért, ugye milyen más egy gyereknek Valamilyen bajt, veszteséget átélni, ha ott van az apuka, az anyuka, ott vannak közelben, van kihez szaladni, elmondani, segítséget kérni. De amikor nincs ott senki, akkor hogy kétségbe tud esni a gyermek? És testvéreim, ilyen, ami Isten nélkül átélt szomorúságunk is. Ha nem látjuk a kiutat, ha nem látjuk a szabadulás lehetőségét, akkor ebbe bele lehet keseredni. Ha egyedül érezzük magunkat, árvának érezzük magunkat, és elfelejkezünk róla, hogy Jézus Urunk mit mondott, nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Kínlódunk, vergődünk, sikertelen erőlködésnek tartjuk a munkánkat, kilátástalannak tudjuk a jövőnket Isten nélkül. De ha ő rá tekintünk, akkor tudjuk, hogy ő megállhatja a munkánkat. Ő lehet a mi jövőnk, és az Úr nem akármilyen jövő. Ő a legtökéletesebb, legboldogabb jövő lehet a számunkra. Igen, hát ez az evangélium ma délelőtt, testvéreim, ebből az igéből. Az Úrral járni, az Úrral élő kapcsolatban lenni, ez a szomorúság ellenpontja. Ez az örömhír, mert Isten, amikor hozzáfordulsz, akkor egyszerre csak megérzed, hogy lehajol hozzád, felemel téged, megvigasztal, örömre hangol, Jézus Krisztusban új emberré fog teremteni. Kézbe veszi a mi szomorúságunkat, és örömre fordítja. Szeretett testvéreim, fel kell hát ismernünk a mi helyzetünket. Isten nélkül reménytelen szomorú a helyzetünk. Istennel azonban boldog jövőnek nézünk elé. Ő rádöbbent téged is, engem is arra, hogy mindent megpróbálhatunk ő nélküle, és akkor csődöt mondunk. Elsötétül a jövőképünk. De amikor ő rábízzuk a mi életünket, ő elkezdi átrendezni a helyzetünket. Ő egyszerűen örömre tud hangolni bennünket, de ez kell valami. Ez kell bűnbánat, ez kell bűnvallás, ez kell minden, ami készítesz bennünket, hogy elhagyjuk a régi életünket. Meghalljon bennünk az óember, hogy Jézus Krisztusban feltámadjon az új ember. Hát így lesz a szomorúság iskolává, amelyből új dolgokat lehet megtanulni, új következtetéseket lehet levonni, új látásokat lehet kapni. Igen, Istennel való kapcsolatunk Jézus Krisztus által, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Testvéreim, a szomorúságot illetően Jézusnak két tanítványát szokták elénk állítani, az egyik Júdás, a másik Péter. Én most itt nem írtam ide bele az igehirdetési lapomra, de szeretném elmondani, hogy ne higgyük már el mindazt, amit most a televízióban sugároznak felénk, például a Júdás evangéliumával kapcsolatosan. Nagyon jó volt, amit olvastam valahol, négy evangélista bizonyítja, ki volt Júdás. Ne a Júdás evangéliumának higgyünk, hanem az Úristen beszédének. No, Júdásról annyit szeretnék mondani, hogy a Júdás megszomorodása világszerinti szomorúság volt. A pénz szerelme hajtotta, a világ szelleme fűtötte Júdást. És aztán az elgondolás, amivel nem sikerült, a világ szerinti szomorúsága az szörnyű halált jelentett a számára. Nem látott más kiutat. A világ elutasította, te lásd, ez a pénz nem kell, csinálj vele, amit akarsz, amit Jézusért kapott, visszavitte. A főpapok kinevették, kigúnyolták, ő világ szerint szomorodott meg, és nem is találta meg a jó utat. Nem találta meg Jézushoz visszavezető útját, és a szörnyű halálba menekült. Na de hát ott van Péter, őt említettem másodjára. Hát Péterben is összeomlott egy egész világ. Azonban észrevette, hogy Jézus szereti őt. Olyan nagy dolog, testvéreim, nincs jobb érzés, nincs nagyobb öröm, amikor megérezzük, hogy Jézusban szeret bennünket igazán, ami Urunk. Őt is elfogta a szomorúság, azonban, amikor megérezte a Jézus szeretetét, akkor a bűnbánat könnyei tisztára mosták az ő szemét, és az az életre való szabadulást jelentette az ő számára, az örömöt, a boldogságot, a jövőt. Azzal szeretném befejezni, testvéreim, az ige hirdetésemet, kérlek titeket, vigyétek magatokkal ezt az örömhírt. A világ szerinti szomorúság, az Isten nélkül átélt szomorúság, a tőle elszakadás, az keserű dolog. Az azt jelenti, hogy mindennek vége. Most már talán csak a jótékony halál jöhet. De amikor odafordultok az Úrhoz, és a ti szemeteket az örök fényességre vetitek, akkor megláthatjátok, hogy Isten nem hagy el bennünket. Jézus Krisztusban ma is velünk van. Hadd utaljak arra, nem régen olvastuk a Bibliaolvasó kalózunk szerint, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumot, és ennek az evangéliumnak van egy rendkívül érdekes mozzanata. Nevezetesen, hogy a kerete, tehát az eleje és a vége, ami az evangéliumot összefoglalja, arról szól, hogy Isten velünk van. Mert mit olvasunk az evangélium elején? Azt mondja az angyal, hogy nevezd az ő nevét Immánuelnek, azaz velünk az Isten. Ez van az evangélium elején. És mi van az evangélium végén? Jézus így búcsúzik az övéitől. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És testvéreim, hogyha valamikor vergődtetek nélküle, vagy bezártátok előtte a szíveteket, ő előtte nyissátok ki, imádkozzatok az Úrhoz, tegyekészé a ti életeteket, tudjátok kinyitni a szíveteket az Úr Jézus Krisztus előtt, mert ő tud megváltani, ahogy életeteket a koporsótól, a kárhozattól megváltotta, a szomorúságból is meg tud váltani, és örömre tudja fordítani. Meg tud váltani a szomorúságtól is, annak minden következményétől. Mindig engedjük be hát esetleges szomorúságunkba az Úr Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy a szomorúságunk örömre forduljon. Amen. Testvéreim, a 294. dicséret verseivel válaszoljunk az ige hirdetés mondani valójára. A 294. dicséretnek mind a három versét énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem csak tudhatjuk, hanem érezhetjük is, hogy te velünk vagy minden napon a világkorszak végezetéig. Köszönjük, hogy velünk vagy, ez azt is jelenti, hogy életünknek minden kérdésével odafordulhatunk hozzád bizalommal, oda vihetjük szomorúságunkat, bánatunkat, csalódásunkat, és tudjuk, hogy nem hiába tesszük ezt, hiszen te megváltasz bennünket még ezeknek a következményétől is. Köszönjük, hogy életünket is megváltottad a kárhozattól, és mutatod a hazafelé vezető útat, ahol már nem lesz ott, abban az otthonban nem lesz bánat, szomorúság, gyász, elmúlás, csak öröm, boldogság, fény és örökös megújulás. Ó, add, hogy életünkben ezzel a boldog hittel tudjunk járni, rád tekinteni és benned bízni. Urunk Istenünk, könyörgünk ezért a gyülekezetét, távol lévő lelkipásztor testvérünkért, családjaiért, és könyörgünk hozzád, hogy segítsd az ő útaiban, és vezesd vissza a családi otthonba, a gyülekezetbe is. Imádkozunk hozzád a gyülekezet kicsinyeiért, nagyjaiért, egészségeseiért, betegeiért, az örömüket hordozókért, vagy a gyászt viselőkért. Urunk Istenünk, légy közöttünk, bánatunkban is a te vigasztalásoddal, gyászunkban talán Jézus Krisztus felmutatásával, aki élő Urunk, aki feltámadott, és azt mondja nekünk, ő él, és mi is élni fogunk. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök. Az Újszegedi Református Egyházközség vezetősége nevében most is hálás szívvel és szeretettel köszönjük meg imádságaitokat és anyagi áldozataitokat is, amelyekkel mind az egyház lelki életét, mind az egyház anyagi életét segíteni igyekeztetek. Tudjátok mindig azt, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegény lett, érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodhassunk. Szeretettel jelentem testvéreim, hogy a megszokott időben lesznek az ige alkalmak, hétfőn az ifjúsági biblióra, kedden a rendes gyülekezeti biblióra, csütörtökön, pénteken hittanórák vannak, és pénteken imaóra lesz. Nyomatékosan szeretném most hirdetni, testvéreim, hogy pénteken az énekkari foglalkozás elmarad. Most az áldás elfogadás előtt énekeljük először a 470. dicséret verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnusz is, azt követően fogadjuk Isten áldását. Tehát a 470. dicséret, mind az 5 versét énekeljük. Úr Jézus, nézz le rám, jöjj, mosd le bűnömet. mind ezeknek utána szeretteim, növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében, őnek legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.